Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat, és a mai délelőtti Isten tiszteleten egy rövid igét fogunk elolvasni, és erről fogunk gondolkodni közösen. Egy jól ismert igéről van szó, de én úgy gondolom, hogy nagyon aktuális. Ez az ige, ez Máté evangélium a 24. fejezetében található, a 12. verset keressük meg. Tehát Máté evangélium a 24. fejezet, 12. versét. Így mondja ebben a versben Krisztus a mai igét nekünk. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Néhány nappal ezelőtt beszélgettünk lelkész testvérünkkel, Cserbik János testvérrel, és Karcsi is ott volt, tanúsítja, hogy így volt. Kérdeztem tőle, hogy ő hogy gondolja, mi az a legfontosabb üzenet, amiről most a gyülekezetnek beszélni kellene, és nem is gondolkozott sokat, rögtön mondta ezt az igét, és elmondta azt, hogy erről lenne jó, hogyha beszélgetnénk, meg gondolkodnánk délelőtt, mert nagyon aktuális ez a téma. Sokat foglalkozunk a végidővel, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mondata Krisztusnak. Mert amikor elég keményen fogalmaz itt Jézus, hogy jönnek majd olyan idők, amikor a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, akkor ha szembenézünk a mai valósággal, akkor azt kell látnunk, hogy ezek az idők itt vannak, és elkezdődtek. A szeretet sokakban meghidegül, kihűl, ennek ellenére azért beszélhetünk arról, hogy, és beszélnünk kell arról, hogy hogyan maradhat mégis meg a szeretet bennünk, és mindazoknak a szívében, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, és hogyan tudjuk megmelegíteni az ő szívüket ezek között, a körülmények között, és hogyan tudunk másoknak szolgálni ezzel a szeretettel. Amikor azt látjuk, hogy Krisztus itt az utolsó idők jeleként beszél erről a gondolatról, hogy a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megszokasodik, akkor egy nagyon érdekes kifejezést látunk itt. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok már erről. Ugye itt a gonoszság szó helyén a görög anómia szó szerepel. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mit jelent ez a szó, hogy anómia. A nomos, nómia szó, megvan esetleg valakinek, hogy mit jelent. A nomos az azt jelenti görögül, hogy törvény. És az anómia az pedig azt jelenti, hogy a törvénynek az ellentéte. Így van. Tehát a törvénynek az ellentéte, ugye a Bibliánk úgy is fordítja ezt az igét, hogy törvénytelenség. Ugye a bűnnek a definíciójaként írja János apostolnak a levelében, hogy a bűn pedig a törvénytelenség, helyes fordításban talán azt mondhatnánk, hogy a törvény áthágása és a törvény ellen való cselekedet. Hogyha megnézzük az a környező embereknek az életét, de akár a saját életünket is kicsit őszintébben, akkor látjuk, hogy sajnos ez meg is valósul. Ugye nem kell nagyon messzire menni, nagyon sok hírt hallunk, ugye itt az ige beszél is erről, hogyha az előzményeket valaki ismeri és elolvassátok, akkor beszél is erről, hogy hallanunk kell majd háborúkról, háborúknak híreiről, és tapasztalnunk azt, hogy emberek halnak meg. És egy másik téma is nagyon sokat hallatszik most a médiában, és sokat hallunk róla, és ez nem más, mint a migráció. Ugye hallunk erről elég sokat, elég negatív dolgon, módon, tehát hogy Magyarország nem szeretne ebben részt venni, és nem szeretnénk befogadó ország lenni a migrációval kapcsolatban. És nem tudom, hogy mennyire gondolkoztatok el arról, hogy amikor Krisztus ide lejött a földre, ugye elindult egy nagyon nagy törvénytelenség ennek kapcsán, ugye Heródes hozott egy rendeletet, hogy minden 2 évnél kisebb gyermeket meg kellett ölni, ki kellett írtani. Ugye ez egy elég nagy törvénytelenség, tehát a szeretetnek valóban egy óriási hiányáról beszélünk itt, a gonoszságnak a valódi megsokasolásáról. Emlékeztek, hogy akkor mi történt Krisztus családjával? Menekülniük kellett, így van. Menekülniük kellett, és olvasunk arról, hogy Egyiptomban menekültek. Mik voltak ők Egyiptomban? Migránsok voltak, így van. Ugye Józsefnek, az apukának ott helyt kellett állnia, tehát a családjáról gondoskodnia kellett migránsként. Hogy fogalmaznánk ezt ma meg? Mi történt ott? Mi volt József Egyiptomban, amíg ott éltek?
Hát sima munkás volt.
Hogy nevezzük őket? Hát akik sima munkások, de máshonnan jönnek. Mondjuk Németországban törökös. Migránsok, de hogy hívjuk őket? Bevándorlók, és még más szót is szoktunk használni. Vendégmunkások, így van. Tehát József a mai szóhasználattal élve Egyiptomban, amíg ott éltek, egy pár esztendeig, addig ő vendégmunkás volt, és tényleg meg kellett tapasztalni azt, hogy milyen érzés egy más országban migránsként, vendégmunkásként dolgozni. És egy idegen kultúrában volt, tudjuk, mert ugye az egyiptomi kultúra az borzasztóan különbözik a mi kultúránk, illetve az akkori Izrael kultúrájától, és ebben kellett neki helyt állnia, és hát nem jó szándékából mentek oda. Hát ennyire látjuk azt, hogy ha megvizsgáljuk a bibliai történeteket, hogy nincs új a nap alatt. És amikor Krisztus arról beszél, hogy a szeretet sokakban meghidegül, akkor nem beszél másról, mint arról, ami már megtörtént régen is, hogy bizony az emberek egymással nem túl jó szándékúak voltak. És egy kicsit a szombatiskola gondolatát szeretném folytatni, azzal kapcsolatban, hogy ugye a szombatiskolában beszéltünk arról, hogy mik a széthúzásnak az okai. És ez az ige mit mond? Mi a széthúzásnak az oka? A végső oka igazából. A törvénytől való elfordulás és a szeretetlenség, a szeretetnek a hiánya. Hogyha körbenézünk a világban, akkor mit látunk? Ugyanazt látjuk, mint amit láttunk 2000 évvel ezelőtt is, hogy az emberek nem szerették egymást, mindenki a maga világában élt, és igazából nem foglalkoztak. Hát, hogyha megnézzük Krisztusnak az életét, akkor ő hogyan élt itt a Földön? Gazdag ember volt? Jó módon? Karriert futott be? Hogyha megnézzük az életét, akkor ő egy hajléktalan volt, akinek ugye írja a Biblia, hogy nincs hol lehajtani a fejét. Ugye mi környezetünkben is, ha körbenézünk, akkor látunk ilyen embereket, és mit látunk, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, meg általában az emberek a hírekből, médiából, mit olvasunk, mit hallunk, hogyan viszonyulnak például most itt Magyarországon a hajléktalanokhoz. Nem tudom, hogy hallottátok-e a híreket. Igen? Mit hallottatok?
Azt, hogy megtiltják nekik, hogy az utcákon éljenek.
Így van. Tehát hoztak egy törvényt, amit mostantól alkalmazni is fognak, hogy ugye jön most a hideg. Aktuális a téma, amiről beszélünk. Jön a hideg, meghidegül az időjárás is, és az embereknek a szíve is meghidegül. Mert azt mondják, hogy igen, aki hajléktalan, hát az nem élhet az utcán. Tehát megtiltják. Tehát itt a városban, Budapesten, ezen a télen, ami most következik majd, ugye most még látjuk, hogy még enyhe idők vannak, nem annyira veszélyes a helyzet, de most télen a törvény értelmében tilos lesz az utcán lenni.
Aki ezt megszegi,
nem megy be a hajléktalan számára. Nagyon-nagyon komoly büntetést kell fizetnie. Hát ugye gondolhatjuk, hogy azok az emberek, igen, tehát akik ilyen helyzetbe kerülnek, azoknak nincs miből.
De igyekeznek rajtuk segíteni.
Persze. Tehát azt látjuk, így van, hogy azért amikor azt mondjuk, hogy a hidegülést látjuk a világban, akkor látjuk azt is, hogy a Jóisten mindig ad embereket, és jó szándékot arra, hogy segítsenek rajtuk. Az ugye a szomorú az, hogy nagyon sok olyan keresztény közösség is volt Magyarországon, aki kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott, de mit látunk, hogy sajnos az ő támogatásokat is viszonylagosan megvonták. Tehát nem túl egyszerű ebben a mai világban segíteni másokon, mert nem feltétlenül támogatják azt, hogyha valamelyikünk kitalálja, hogy ő segíteni szeretne. Inkább azt mondják, hogy amit majd mi kitalálunk, azon az úton kell az embereknek járnia. És ez is valahol azt mutatja, hogy a szeretetlenség ott van, és egyre nehezebb lesz ezen a földön, vagy ebben a városban, ahol mi most élünk, élni. Beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Mit jelent a gyakorlatban a szeretet? Hogyha most nem megyünk ki ennyire a világban, ugye itt a szombatiskolában is arról beszéltünk, hogy amikor széthúzásról beszélünk, akkor nem feltétlenül kell kimennünk a falak között, saját magunkat is fenyegeti ez a veszély. De próbáljunk most a másik irányban megközelíteni a kérdést. Amikor arról beszélünk, hogy szeretet, akkor mi jut eszünkbe róla, hogyha én azt mondom neked, hogy szeretlek, az mit jelent a gyakorlatban? Hogyan fogalmaznánk ezt meg? Nagyon nehéz kérdést tettem fel. Igen,
hát szeretet. Hát ha valaki bajban van, akkor segítek.
Igen.
De
mondjuk azt, hogy most nem. Itt tudunk most olyanról, aki olyan nagy bajban lenne, hogy segítségre szólni. Persze vannak kisebb dolgok, de olyan igazán nagy bajról. Mondjuk tekintsünk most el ettől. Mondjuk azt, hogy itt vagyunk együtt. Mit jelent az, hogy szeretlek? Hogyan tudjuk ezt a másik felé kifejezni?
Azt mondom, hogy elfogadom.
Pontosan. Nagyon szépen köszönöm. Tehát ezt jelenti a szeretet, amikor itt arról beszélünk, és magunk között arról beszélünk, hogy a szeretet meghidegül. Mi hogyan tudunk ez ellen tenni? Az első és legfontosabb, elfogadni a másikat úgy, hogy van. Könnyű dolog ez?
Hát, csak nem tennék hozzá, hogy csak.
Igen, csak.
Jézussal csak.
Igen, Jézus. Nagyon köszönöm. Tehát, amit látunk, hogy... van egy gondolkodásmód. A szeretet tulajdonképpen egy gondolkodásmód, és erről nagyon sokat tanultunk is, ugye voltak ilyen szeretetnyelv tanfolyamaink is, itt ezek között a falak között is, én magam is részt vettem rajta, és ugye nagyon sokat tanultunk arról, és egy kicsit ez most vizsga is ez a mai ige hirdetés, hogy tényleg gyakoroljuk, vagy tudjuk-e ezeket, és az életünkben megvalósítjuk-e. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy, és tanultunk arról, hogy el kell fogadni a másikat. De hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Ugye az egyik és nagyon fontos dolog az, hogy mit nézzünk először a másik emberben. Mit keressünk benne?
A jót.
A jót. Tehát ne a hibát nézzük először a másik emberben, hanem az értéket keressük benne.
És igen, mi van? A Jézus is érte meg.
Így van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden emberhez, és független attól, hogy most itt van közöttünk, nincs itt, megmondja nekünk, hogy szeret, vagy nem mondja meg, de érezzük, hogy nem szeret esetleg, vagy nem szimpatizál velünk. Minden emberért Krisztus meghalt, tehát Krisztus előtt mindannyian egyenlők vagyunk, és egyformák vagyunk. Nincs különbség ilyen értelemben közöttünk. Egyformán szeret bennünket. Az első és legfontosabb az elfogadás. De hogyan tudunk valakit elfogadni akkor, hogyha ő kinyilvánítja akár szóban, akár csak nézésben, gesztusokban, vagy bármiben felénk azt, hogy ő nem viszonozza a mi szeretetünket, egyszerűen nem szeret bennünket. Hogyan tudjuk akkor őt elfogadni? El tudjuk fogadni?
Tudja, hogy nem kell, hogy fogadjuk, hiszen Jézus is azt mondta, ez hogy aki bánt minket, azt szeressük, és szeretettel közelítünk.
De hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Igen? Elég meg. Igen. Talán meséltem már nektek róla, hogy nekem is van a környezetemben olyan ember, aki egyébként szóban nyilvánvalóan is megmondta, hogy nem igazán kedvel engem. És az első gondolatom az volt, hogy hú, hát akkor ez most nagyon nehéz feladat lesz, mert nekem viszont szeretnem kell őt, nem? Tehát erre szólít fel az ige, és éreztem is belül, hogy ez így van. Nagyon sokat kellett imádkoznom ahhoz, hogy a gondolkodásmódom vele kapcsolatban megváltozzon olyan értelemben, hogy túltegyem magam azon, amit ő mondott nekem. Tehát én azt értem és tudom. Így van, nagyon rosszul esik mindannyiunknak. Tehát első imádkozni azért, hogy túltegyem tenni magam ezen, és a második az volt, hogy hogyan tudom megvalósítani, hogy ez a helyzet megváltozzon. És higgyétek el, és erről szeretnék most bizonyságot tenni nektek, hogy működik ez a dolog. Tehát ha valóban van ilyen eset az életetekben, hogy valaki nem szeret benneteket, és ezt érezteti is veletek, vagy szóban, vagy tettekben, és imádkoztok azért, hogy változzon, nem is az, imádkoztok azért, hogy először is túl tudjátok magatokat tenni ezen a sok hatáson, ami ér benneteket ezzel kapcsolatban, akkor a Jóisten tud ebben segíteni. Én el szeretném nektek mondani, ez 2-3 éve zajlik ez a folyamat az én életemben, nagyon sokat imádkoztam érte, és a Jóisten úgy, hát egy bizonytalan időszak jött utána, nem volt biztos az, hogy mi tényleg együtt fogunk dolgozni, és kapcsolat lesz közöttünk, de megvalósult végül is, és együtt dolgoztunk, és ez a kapcsolat egyre szorosabb lesz, a Jóisten azért tudám gondoskodni arról, hogy közelünkbe tartsa azokat, akik a valóságban kinyilvánítják velünk szemben az ellenszemüket, és ellenségesen viselkednek velünk. De én azt tudom nektek elmondani, és ez tényleg jó bizonysággal, hogyha imádkozunk ezért, túltesszük magunkat ezen, a Jóisten adni fog lehetőségeket, ahol bebizonyíthatjuk azt, hogy mi méltók és érdemesek vagyunk arra, hogy mégis változzon az ő szimpátiája velünk szemben, és valamilyen módon elinduljon azon az úton, hogy megszeressen bennünket, és direkt fogalmazok ilyen finoman, mert még én sem tudom, hogy hol tartunk. Minden esetre azt most el tudom nektek mondani, hogy ez a munkatársam most már mindig kedvesen viszonyul hozzám, és az elmúlt 3 évben nem volt egyetlen rossz szava se hozzám. Persze van ennek előzménye is, de erről most nem szeretnék beszélni, mert nem ez a lényeg. A lényeg ebben az, hogy a Isten ad lehetőségeket, és ha azokban mi kitartóan, imádságos szívvel megállunk, és többet teszünk érte, mint amennyi az elvárható lenne emberileg, sőt, még annál is többet teszünk érte, akkor ennek hatása lesz a másik emberre, és meg fog változni az ő viselkedése velünk szemben. Tehát ezt a gondolkodásmódot, ezt az önzetlen szeretetnek a gondolkodásmódját, amit Krisztus tanított nekünk, ez meg tud valósulni az életünkben, akkor is, ha elsőre a sok hatás miatt lehetetlennek tűnik ez a feladat. És beszéljünk egy kicsit arról, hogy a teremtésben azt látjuk, hogy Krisztus azt mondta, és Isten azt fejezte ki, hogy minden igen jó volt. Mégis azt látjuk, hogy az engedetlenség miatt, ugye, amiről tanultunk is, megváltozott ez a dolog. Tehát Isten a teremtéskor a szeretetet adta nekünk, amikor azt mondta, hogy képére és hasonlatosságára teremt bennünket, akkor ez jelenti azt is a gyakorlatban, hogy megtanított bennünket arra, hogy szeressünk, és ezt a szeretetet, ami benne van, és amit tőle kaptunk, azáltal, hogy élünk, ezt továbbadjuk másoknak, és ezáltal a szeretetnek a törvényét betöltsük. És amikor ugye engedetlen volt az első emberpár, akkor ez tört meg, az anómia, a törvénytelenség, az engedetlenség arra vezette az embert, hogy önző legyen, és saját magát előbb helyezze, mint azt, hogy az Istennek engedelmeskedjen, és akár más emberekkel szemben szeretetteljesen viselkedjen. Egyébként nagyon érdekes, és ezt erről bizonyára már hallottatok, hogy amikor arról beszélünk, hogy anómia, tehát hogy a bűn a törvénytelenség, tehát amikor ezt a görög mondatot olvassuk a Bibliában, akkor ott a bűn szó, kifejezés, az gyakorlatilag céltévesztést jelent. És amikor arról beszélünk, hogy az első ember pár engedetlen volt az Istennek, akkor célt tévesztett. És mi volt a cél? A szeretet. És mi a céltévesztés? Az, hogy ezt a szeretetet hagyjuk kihűlni az életünkben. Az anómiának van egy másik kifejezése is, megvalósulása, az, amikor az ember az Isten helyére törekszik. És amikor arról beszéltünk itt délelőtt közös Biblia tanulmányozásunk alkalmával, hogy mi okozza a széthúzást, akkor ez is az egyik oka, hogy az ember igazából, és bálványimádásról is beszéltünk, az ember igazából saját magának a bálványává is válhat. Képtelenné válik arra, hogy teljes szívéből szeresse Istent, és hogy őszintén szeresse a másikat. És ezért van az, hogy a Szentírásban rengeteg figyelmeztetés látunk arra nézve, ugye az egyik jól ismert ige, amikor arról beszélünk, hogy mi a szeretet. Pál apostol ugye ezt mondja, hogy az ember ne azt nézze, ami az övé, tehát ne a maga hasznát keresse, hanem a másik embernek a hasznát keresse, tehát a másik ember javára éljen. És ugye az Isten, amikor arról beszélünk, hogy szeretne minket megváltoztatni, és szeretné azt, hogy a meghidegült szeretet helyére valódi isteni szeretet költözzön a szívünkbe, és ezt továbbadjuk más emberek számára, akkor arról kell beszélnünk, hogy amire Krisztus tanított bennünket, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát helyezd a megfelelő helyére a dolgokat. Tehát ami eredetileg elcsúszott az életedbe, hogy saját magadnak a bálványává váltál azáltal, hogy önzés alakult ki benned, azt úgy tudod orvosolni, hogyha ennek az ellenkezőjét teszed, és gyakorlod az életedben. Nevezetesen az, hogy önzetlenséget hozol oda, ahol önzés van benned. Nem a magad hasznát keresed, hanem másikét. Sajnos én azt gondolom, hogy a széthúzásnak, és annak, hogy szeretetlen, hogy kihűl a szeretet a világunkban, és sokszor érezzük azt is azért, és erről majd délután a 1:30 órában szeretnék, hogyha beszélgetnénk, hogy miért érezzük sokszor magányosnak magunkat, mert ennek is egyébként ez az oka. Tehát én biztatlak benneteket, hogy délután akkor maradjunk és beszélgessünk erről közösen. Akkor azt látjuk, hogy a céltévesztés miatt elmentek a dolgok, és azoknak a helyére tétele az egy módon valósulhat meg, az, hogyha nem önmagunkat szeretjük, hanem a másik embert. És hogyan valósulhat ez meg az életünkben? Van egy állandó forrás, és ez nem más, mint az Isten. Az Isten folyamatosan, egyformán szeret bennünket, függetlenül attól, hogy mi mit teszünk. És amikor arról beszélünk, hogy én a másik hasznát keresem, és az értéket próbálom megtalálni benne, de mondjuk nem feltétlenül sikerül, mert azt látom, hogy én keresem benne az értéket, de nem találom, akkor van még egy tovább lépés ezen a dolgon. És ez mi ez a tovább lépés? Az, hogy azt lássam meg a másikba, amilyenné az Isten szeretné őt tenni. És amikor például arról beszélünk, hogy közösség, hogy egymással mi közösségben vagyunk, vagy ha egy kicsit még mélyebbre megyünk, és azt mondjuk, hogy házastársi közösség, akkor mi a szerepe a házasságnak az életünkben? Mi a szerepe annak, hogy azt mondom, hogy az Isten mellém adott egy embert? Az, hogy azt lássam meg benne, amilyenné az Isten tenni akarja, formálni akarja őt. És amikor arról beszélünk, hogy más emberben nem feltétlenül találunk értéket, akkor gondolkozzunk el ezen, hogy van mindenkiben érték, mindenki fel tud az Isten használni valamire, és azzal a másik emberrel is célja van. És ha én nem látom benne még meg az értéket, akkor a feladatom az, hogy megpróbáljam meglátni benne azt, amivé az Isten által válhat. És ez egy csodálatos dolog, és én azt gondolom, hogy nagyon sok példát láthatunk erre, amikor például a délelőtti Biblia tanulmányban arról beszélgetünk, hogy az Isten ígéreteket adott Izrael népének. Emlékeztek rá? Mit olvasunk ott? Azt, amilyen a nép akkor volt? Nem. Azt, amilyenné válhat. És az Isten, amikor arról beszélünk, hogy bennünket szeret, akkor nem azt szereti bennünk, amilyenek most vagyunk. Mert abban sokszor valljuk be, nem sok minden szeretnivaló van. Persze vannak jó tulajdonságaink, vannak talentumaink, és amikor mondjuk én kiállok ide elétek prédikálni, az Isten ezt valószínű szereti, mert azt mondja, hogy adtam neked egy talentumot, és látom, hogy ezt kamatoztatod és gyakorlod, és más embereknek szolgálsz fele. De amikor arról beszélünk, hogy az Isten szeret bennünket, akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ő olyannak lát minket, amilyenné szeretné, hogy váljunk. És amikor Krisztus itt járt a Földön, miért választotta ki mondjuk Péter apostolt? Ő olyan alkalmas volt arra, hogy embereknek szolgáljon? Mit látott Jézus benne? Amilyen majd lesz, amilyenné fog válni azáltal, hogy Krisztus szeretetét megtapasztalja az életében. És amikor arról beszélünk, hogy megtérés, gondolkodásmód megváltoztatása az életünkben, akkor ez ezt jelenti a gyakorlatban. Keveset beszélünk erről, hogy mit jelent a gyakorlati megszentelődés, a gyakorlati újjászületés az életünkben. Pedig higgyétek el, testvérek, hogy amikor arról beszélünk, hogy végidőre készülünk, és nekünk meg kell majd állni azok között a nehéz körülmények között is, amikor végképp kihull a szeretet a Földön, arra így tudunk felkészülni, itt és most. Úgy, hogy valóban megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, és meglátjuk egymásban azt, amilyenné az Isten tenni fog bennünket. És hogyan fogja ezt az Isten megvalósítani? Hogyan lesz valakiből jó prédikátor? Hogyan lesz valakiből jó iratmissziós munkás? Hogyan lesz valakiből jó tábeás? Hogyan tudunk szolgálni más embereknek, vagy akár egymásnak itt a gyülekezetben? Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? Így van, a Szentlélek által, de a Szentléleket az Isten hogyan tudja mi számunkra láthatóvá tenni? Hogyan lehetséges az, hogy mondjuk azt mondom, hogy valaki elvégez egy szolgálatot, és azon áldás van, és az Isten megerősíti ebben a szolgálatban, hogy még jobban tudja végezni. Gyümölcsterméssel. De van nekünk ebben szerepünk, amikor testvérek vagyunk, és itt vagyunk a gyülekezetben? Mi a mi szerepünk ebben? Tudjátok micsoda? Az, hogy egymást erősítjük. Szoktunk-e tudatosan erre figyelni, amikor elmegyünk ide, eljövünk ide a gyülekezetbe, és találkozunk egymással, és beszélgetünk egy-egy dologban. Szoktunk-e erre tudatosan figyelni? Tudjátok, ez a megszentelődésnek az útja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, és hogy ne legyen széthúzás, és egységben legyünk, és szeressük egymást, hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban, apró lépésekben megvalósítani? Úgy, hogy az egymással való kontaktálásunk, interakciónk, bármilyen szót használhatunk erre, legyen az beszélgetés, egy pár kedves szó, vagy például egy közös étkezés, vagy bármi dolog. Egymást tudjuk-e erősíteni? Odafigyelünk-e arra, hogy én azt szeretném látni benned, amilyenni az Isten téged tenni akar? Tudjuk-e egymást így erősíteni? Hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Kezdjetek el figyelni arra, és akár leírni. Hány embernek mondtam olyat ma, amivel őt erősítettem a jóban? Az a negatív, ugye? Lehet azt is figyelni, de én szerintem inkább a pozitívra érdemes figyelni. Azt is észre kell venni, és akkor helyesbíteni kell. Nekem a héten volt egy olyan élményem, hogy lehet, hogy az időjárás változás is, lehet, hogy a sok stressz, a munka, a megfelelni kényszer, egyebek kihoztak belőlem egy-két olyan mondatot a házastársammal szemben, ami nem feltétlenül volt oda való, és pont megtaláltam abban a paszban, amikor ő is hasonló helyzetben volt, és hát kialakult ebből egy kis veszekedés. És elmentem a munkahelyemre, és olyan rosszul éreztem magam. És tudjátok, hogy a Jóisten indított arra, hogy ő kért tőlem valamit, mindent félretettem, és azt megcsináltam gyorsan, és utána írtam neki egy kedves e-mailt, hogy kicsit rosszul indult ez a nap, rosszul is éreztem magam, és nagyon sajnálom, hogy így van, és szeretnék bocsánatot kérni a reggeli viselkedésemért. Természetesen megcsináltam, amit kértél tőlem, és még egy pár kedves gondolatot odaírtam a nappal kapcsolatban, meg a holnapi nappal, hogy majd hogy alakul, és mit fogunk közösen csinálni, ami erősíti a másikat. És tudjátok, hogy mi volt a válasz? Nagyon köszönöm, hogy ezt leírtad. Szoktunk-e így gondolni egymásra? Helyre lehet hozni minden hibát. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valakivel nem voltam túl kedves, vagy azért, mert én voltam rossz paszban, vagy azért, mert ő volt érzékenyebb egy kicsit, és én csak viccelődtem mondjuk vele, és rosszul sült el a dolog. Helyre tudjuk ezt hozni? Azonnal helyre tudjuk hozni, ha akarjuk. De hogyha eltelt egy kis idő, akkor sem késő. Soha nem késő arra, hogy helyrehozzunk hibákat. Tudjátok, hogyan lehet legegyszerűbben helyrehozni? Egy. őszintén odállok a másik elé. Kettő, elmondom, hogy rosszul érzem magam emiatt a dolog miatt. Három, bocsánatot kérek. Négy, elkezdem azt, hogy hogyan tudunk közösen együtt munkálkodni a jóban, és mi az az érték esetleg, amit én látok benne, és ezt is leírom, és bátran elmondom a másik felé.
És van még egy.
Igen.
Miközben odaállok, nem magamat
mentem. Így van, hanem, pontosan. Hanem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye mi volt az első emberpár hibája az első bűnesetnél?
Egymásra.
Ugye, hogy nagyon tudjuk? Na, a gyakorlatban is ez így néz ki. Tehát amikor mi bármilyen mentséget találunk arra az életünkben, hogy én azért tettem, mert. Nincs mert. Ha mi Krisztusban vagyunk, nincs mert. Ott szeretet van. És hogyha a szeretetnél elbotlunk, vagy elesünk, vagy bármi rossz történik velünk, akkor föl kell állni, elismerni, hogy ez egy hiba volt, és tovább lépni, és erősíteni magamat is, és a másokat is abban, hogy lehet szeretetben élni egymás után. Egy kedves kis történetet szeretnék nektek elmondani. Nagyon tanulságos és nagyon passzol ehhez a szeretet meghidegüléséhez. Az egyik faluban élt egy idős ember, elég magányos volt, és hát amíg bírta magát, mindig kijárt az erdőre, ahogy így hűlt az idő, vágott magának télire tüzelőt, és azzal fűtött. Igen ám, de hát a korral együtt az ereje is megfogyatkozott, jöttek a betegségek, és nem volt már alkalma arra, hogy tüzelőhöz jusson ilyen módon. És valaki erre felfigyelt, és szóvá tette másoknak, és valakit megérintett ez a dolog, beszerzett egy olajkályhát, elvitte neki, és odafigyelt arra, hogy minden reggel úgy kezdi a napját, mikor megy a munkába, hogy oda megy ehhez a kis öreghez, beönti az olajat, és akkor egész nap meleg van. És tudjátok, ez egy nagyon kedves és szép történet. De tudjátok, miért szép? Mert ebben van egy példázat is. Az olaj. Emlékeztek Máté Evangélium 25. fejezetére? A 10 szűz példázatára? Miről beszél ott Krisztus? Volt, akiknek volt olaja, volt, akik nem vittek magukkal olajat. És egy idő után, amikor jöttek a megpróbáltatások, a végidőben nem volt már lehetőség olajhoz jutni, azoknak pedig, akik volt, nem tudtak adni, mert tudták, hogy akkor nekik sem lesz, és nem tudnak megállni majd abban a feladatban, ami megbízást kaptak. Ugyanígy van ez a mi életünkben is, testvérek. Amikor arról beszélünk, hogy olaj, az olaj ugye a Szentléleknek a jelképe, ezt mindannyian tudjuk jól. El tudom-e indítani úgy a napomat, hogy megtöltöm olajjal az én edényeimet. Amióta ugye egészséges életmódról beszélgetünk, én azt gondolom, hogy nagyon sokunknak jó szokása az, hogy reggel, mikor indulunk az útunkra, munkánkba, feladataink végzéséhez, rakunk egy palac vizet magunkhoz, az mindig jó, hogyha ott van nálunk, bárhova keveredhetünk, abból azért tudjuk a folyadékot folyamatosan pótolni, amire a szervezetünknek szüksége van. Ugye, hogy ezt megtanultuk, és sokan gyakoroljuk is az életünkben. Meg lehet-e ugyanezt valósítani a Szentlélek által a lelki életünkben is? Megvan-e az a kis edényünk? Megvan az edény hozzá, amiben ezt az olajat gyűjteni tudjuk? Én azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van, mert azzal, hogy azt választottuk, hogy mi Krisztuséi vagyunk, azzal Krisztus adott nekünk egy nagy olajtartót, ami ott van nálunk mindig. Mi a mi feladatunk minden reggel? Ugyanúgy, ahogy az egészséges életmódunkhoz tartozók is edénykébe visszük magunkkal a vizet, ugyanúgy kell ezt a Szent Lelket magunkkal vinni. És hogyha reggel tudatosan feltöltekezünk ebből, akkor egész nap lesz olaj a tűzre, ami mit jelent a gyakorlatban? Igen, egész nap tudunk meleget adni. És amikor arról beszélünk, hogy a szeretet sokakban meghidegül, mi a mi feladatunk? Pótolni, meleget adni, igaz? Tehát a hidegben a feladatunk meleget adni. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Ott van nálunk az olaj. Ha minden reggel feltöltjük a mi kis olajos edényünket, és amikor szükség van rá, akkor felhasználjuk ezt arra, hogy melegíteni tudjuk a saját szívünket is, mert az is nagyon fontos, hogy a mi szívünknek is melegnek kell lenni, de azáltal, hogy ezt megvalósítjuk, más embereknek a szívét is. Akkor utolsó gondolatként Szeretném nektek elmondani azt az igét, amit mindannyian szintén jól ismerünk, és sokszor szoktunk idézni, de most fordítsuk ennek a hátterén, amit elmondtam le a saját életünkben. Mit tanulhatunk Krisztusról? Krisztus mit tett? Ott hagyta a mennyet, lejött ide a földre közénk, és meghalt értünk, így van? Tehát odaadta magát, önmagát értünk. Ha mi minden reggel gyakoroljuk azt, hogy ezt a Jézust meghívjuk a mi életünkbe és a mi szívünkbe, és kérjük, hogy ott legyen velünk, és tartsa melegen a mi szívünket, hogy másoknak tudjunk szolgálni, akkor fogjuk tudni betölteni azt, amiért Krisztus idehívott bennünket erre a földre, és akkor tudunk majd ebbe a hideg világba, amit látunk, hogy hűl, mert tényleg így van, melegséget adni. És egy nagyon jól ismert verssel szeretném zárni az ige hirdetést. József Attila írta ezt a verset, és nagyon sokan ismeritek is, így hangzik. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, és ami új, meg épp, gyerekjátékot, ó boldog fogócska, és rászorni szorva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, és kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy felmelegednének az emberek. Én azt kívánom, hogy az a tűz, amit Krisztus idehozott erre a földre, mert ő tüzet hozott, ezt mondja az evangéliumban, tüzet hozott, az melegítse meg a mi szívünket is. És minden reggel, mikor kezdjük a napunkat, akkor lehet oda menni ehhez a tűzhöz. Lehet belőle elhozni parazsakat, és lehet utána ebből a parázsból máshol tüzet gerjeszteni, és akkor föl fognak melegedni az emberek, és az a fagyosság, a fagyos kamrák kincse megmozdul, és a bezárt szívek végre megnyílnak egymás mellett, felengednénk mindnyájan, azonban tudjuk, hogy ezt a magunk erejéből nem tudjuk megvalósítani. Mert ez a szeretet ajándék mindannyiunk számára az Istentől. Boldog az, aki nyújtja a kezét, és önmagát megtagadva kész nem csak elfogadni, hanem továbbadni is ezt az ajándékot. Ezért mondta Jézus mindannyiunknak, szükséges nektek újonnan születnetek. Amen. Mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel jövünk most eléd, hogy te folyamatosan szeretsz bennünket, és tanítasz bennünket arra, hogy nekünk is így kell szeretnünk egymást. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy sokszor nem vagyunk képesek egymást szeretni. Nem vagyunk képesek kifejezni egymás iránti szeretetünket, mert magunk között körül forgunk, és az önzésünk elvakít bennünket. Nem látjuk meg azt, hogy a másiknak mi a valós szükséglete, és nem tudunk így neki segíteni. És sokszor látjuk, Urunk, azt is az életünkben, hogy képtelenek vagyunk arra is, hogy meglássuk a másikban az értéket és a jót, mert a gondolkodásmódunk eltorzult, és csak a hibákat és a rosszat látjuk meg egymásban, és képtelenek vagyunk arra a saját erőnkből, hogy megismerjük a másikban azt, hogy valódi érték van benne, és te ezt meg tudod valósítani, és elő tudod hozni mindannyiunk életében. És tudjuk azt a szemüveget fölvenni, hogy úgy lássuk egymást, ahogy te látsz bennünket. Ez csak szeretetből lehetséges, Urunk, és tudjuk azt, hogy mi ebben sokszor elbukunk és hiány vagyunk. De szeretnénk azt, Urunk, hogy te újjászülnél bennünket, és hogy ez a gondolkodásmód teljesen átjárna a mi életünket, és tudnánk egymást úgy látni, ahogy te látsz bennünket, és tudnánk ezért egymásnak úgy szolgálni, valódi szeretettel, ahogy te szolgálnál nekünk, ha itt lennél közöttünk. Segíts ebben bennünket, Urunk, hiszen te arra tanítasz bennünket, hogy egységben legyünk, és arra tanítasz bennünket, hogy akkor tudunk majd megállni a nehézségek között, hogyha ezt meg tudjuk valósítani az életünkben. Te látod a mi szíveinket, hogy mennyire vágyunk erre, és mennyire szeretnénk ezt az egységet a mi gyülekezetünkben, saját életünkben megvalósítani, és látod, hogy mi szükséges még ehhez. Segíts ebben bennünket, hogy valódi újjászületés megvalósuljon bennünk. És hogy így tudjunk majd szolgálni azzal a szeretettel, amit tőled kapunk másoknak, itt a gyülekezetben is, a mi környezetünkben is, és azokon a helyeken, ahova vezetsz bennünket. Segíts ebben bennünket, Urunk, erre kérünk most ezen a délelőttön, és ezt szeretnénk, hogyha Te a Szent Lelkeddel megvalósítanád a mi életünkben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.